Elkezdtük a nedves levegővel kapcsolatos elméleti levezetéseket, a fontosabb képletek megbeszélését és a különböző állapot változásait. És ezt a témát folytatnánk tovább feladatok megoldásán keresztül. Röviden ismételjük át akkor, hogy melyek voltak azok a legfontosabb összefüggések, amelyek a nedves levegő leírására alkalmasak. Az első volt ugye az abszolút nedvességtartalom. Amelyet úgy számítottunk ki, ami megmondja azt, hogy mekkora sűrűsége a gőznek, tehát a ρg egyenlő pg osztva t nedves levegő, szólozva ρg, ahol a g itt a gőzre vonatkozik, a pg a gőz parciális nyomása volt természetesen, és akkor megkaptuk azt, hogy mekkora a sűrűsége a gőznek. Ez volt az abszolút nedvességtartalom. A következő volt a fajlagos nedvességtartalom, a fi. Ez megmutatja, hogy az aktuális parciális gőznyomás adott T hőmérsékleten milyen távol van az adott hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomástól. Ez volt a relatív nedvességtartalom. És a harmadik, a fajlagos nedvességtartalom, aminek a végeredménye, ugye az volt a definíció szerint, M pont M gőz, osztva M száraz levegővel, gőznek a tömege osztva a száraz levegőnek a tömegével, ugye ez azért volt szükség, mert a száraz levegő tömege az, ami nedves levegőben nem változik, a nedvesség tömege az nőhet, vagy csökkenhet, és ennek a végeredménye az volt, hogy 0,622 szorozva P gőz, adott hőmérsékleten osztva P nedves levegő mínusz P gőz adott hőmérsékleten. Ez volt a három legfontosabb definíció, amit alkalmaztunk. Megbeszéltük továbbá, hogy a nedves levegőben lévő gőz az jól modellezhető PV diagramban, gőz PV diagramjában. Megbeszéltük, hogy két fő állapota van a nedves levegőnek. Van a telítetlen nedves levegő. A telítetlen nedves levegőben a gőz túlhevített formában van jelen, tehát a túlhevített gőz tartományban van jelen a nedvesség a nedves levegőben, telítetlen nedves levegő esetén, azonban vagy gőzbefúvatással állandó hőmérsékleten például, vagy hűtéssel, például állandó nyomáson elérhetjük a felső határgörbét, vagyis ebben a elérve ezt a görbét válik a nedves levegő telítetté, és bármilyen kicsi plusz gőzmennyiség befúvatására, vagy még egy picit csökkentjük a hőmérsékletet, megjelenik a köd vagy a harmat. Ezeket ezzel megbeszéltünk. Ezek voltak azok a legfontosabb tulajdonságok az entalpia felírása mellett, amelyek jellemzik a nedves levegőben kialakuló folyamatokat. Ezzel megbeszéltük azokat a legfontosabb állapotváltozásokat, amelyek adott nedves levegő nyomáson X-diagramban jól ábrázolhatók. Hőközlés, hőelvonás, hűtés, fűtés, szárítás, ezeket részletesen átbeszéltük az előző órán. A légkondicionálást azt most egy kicsit átugorjuk, erről majd hőákból lesz szó. Nem tananyag közvetlenül a hőtanban, hanem akkor, ahogy mondtam, megoldunk egy pár példát a nedves levegős témakörben. Legyen az első egy eléggé gyakorlatias példa. Tegyük fel azt, hogy ebben a teremben körülbelül 25 fok Celsius van. Kicsit hidegebb, igaz, mondjuk, de ezek az adatokkal van nekem a példa kiszámítva. Legyen az ott a T egyenlő 25 fok Celsius. A relatív nedvességtartalom az legyen körülbelül 60%-os. És a nyomás az körülbelül egy bár. A feladat, határozzuk meg a helységben lévő nedves levegő összes paraméterét. Határozzuk meg a nedves levegő összes paraméterét. Ehhez természetesen szükségünk lesz majd pár állandónak az ismeretére. A párolgás 2500 kilojoule per kilogram. Ez a gőz fajhője, ami 1,9 kilojoule per kilogram. Az első megoldás az a diagrammal, kétféle megoldást fogunk most megvizsgálni. Az első X-diagrammal, az F3-as ábra. A második megoldás pedig táblázatosan. Hát az első megoldással kezdhetjük is a entalpia kiszámítását, vagy megkeresését. Igazából nagyon egyszerű dolgunk van, mert az IX diagramba, hogyha megkeressük és előveszik a tisztelt kollégák is az F3-as táblázatot, akkor meg lehet a két ismert paraméter alapján, tehát a 25 fok és a relatív nedvességtartalom tekintetében, megtalálhatjuk azt a két görbe meccés pontjának a segítségével, ez a 561-től az 564. oldalig tart, F3-as ábra, a T egyenlő 25 fok segítségével, és a Φ egyenlő 0,6 meccés pontjában megtalálhatjuk azt az értéket, ami most miránk vonatkozik, és itt egyszerűen csak leolvassuk az ezen átmenő entalpia értékét, ami jelen esetben 55 kilojoule per kilogram. Ez szépen itt leolvasható. Jött az I értéke 55 kilojoule per kilogram. Ez egyébként a Φ és a T függvénye alapján azonnal meghatározható ez a meccéspont, és az entalpia szépen leolvasható. Az X értékét hogyan határozzuk meg ebben az esetben? Ugye X diagramban nagyon, persze, ehhez a ponthoz tartozó X értéket leolvassuk. Ez a fajlagos nedvességtartalom X értéke, legyenek szívesek megnézni, hogy ha levetítik ezt a pontot függőlegesen lefelé, mekkora az X értéke. Nulla lent, alul a vízszintes tengelyen le lehet olvasni egy vonalzó segítségével az értéket. Fajlagos nedvességtartalom 0,018 körülbelül kilogramm per kilogramm, ugye kilogramm nedvesség per kilogramm száraz levegő. Jó. Rajzoljuk fel akkor a X-diagramot, hogy egyértelműen lehessen látni ezeket a mennyiségeket. Itt vannak a Φ egyenlő állandó értékek. Ez a Φ egyenlő 1. Legyen mondjuk a Φ egyenlő 0,6 az ez a görbe. 0,6. És a hőmérséklet a T egyenlő 25 fok, ugye 0 fok fölött egy picit fölfelé mennek a térgyelő állandó görbék. Ez itt metszi el. Ez a hőmérséklet. És a feladat, hogy leolvassuk az I egyenlő állandó görbén az értéket. Ez volt az 55 kilojoule per kilogram. Illetve az X értéket természetesen levetítve meghatározhatjuk, hogy az volt a 0,0118. Jó. Van itt, ugye, hogyha megnézzük a parciális gőznyomás értékét is, meg tudjuk határozni, hogyha levetítjük ehhez a viszintes irányba. Itt vannak jobbra a nyomás értékek. Most olvassuk le, hogy itt mekkora a parciális gőznyomása. Parciális gőznyomása mekkora? 1900 paszkál körül van, tehát hogyha jobbra levetítjük és megnézzük a skálát X-diagramban, akkor ez szintén leolvasható ez az érték. Jó, tehát ez volt az első, amikor diagram segítségével határoztuk meg, és a második megoldás, amikor táblázat, illetve képletek segítségével határozzuk meg az összes állapotjelzőjét a itt lévő, vagy a feltételezett állapotokkal leírt helyen lévő nedves levegőnek. Jó, tehát következik akkor a második megoldás. Itt ugye megint elő kell vennünk azokat a képleteket, amelyeket már korábban fölírtunk. Az első az a relatív nedvesség tartalom, ami mindig megmondja azt, hogy a telítési állapotostól milyen távol vagyok. Tehát a parciális gőznyomás adott T hőmérsékleten osztva a telítési állapothoz adott hőmérsékleten a telítési állapothoz tartozó parciális gőznyomással. Igaz, mi az, amit tudok? Egyedül a phi értékét tudom. És ebből a képletből meghatároz, az lesz majd a feladat, hogy meghatározzuk a parciális gőznyomást adott T hőmérsékleten, az PST szorozva relatív nedvességtartalommal. Most kérdés az, hogy mekkora a telítési állapothoz tartozó parciális gőznyomás adott T hőmérsékleten, hogy itt az a feladat, hogy ezt táblázatosan oldjuk meg. Erre pedig a (511. oldalon található F9-es táblázatot használjuk, ami a telített víz és vízgőz állapotjelzői paramétereit tartalmazza a hőmérséklet és a gőznyomás tekintetében. Úgyhogy először nézzük meg, hogy mekkora a telítési gőznyomás értéke. Ugye ez azt jelenti, hogy a felső határgörbén vagyunk, száraz telített gőz tartományban, és nézzük meg a parciális gőznyomást, ami ehhez tartozik. A hőmérséklet értéke az 25 fok, és akkor nézzük meg, hogy hozzá mekkora a parciális gőznyomás. 0,03166. 0,03166. Bár a mértékegysége egyébként ennek a mennyiségnek. Úgyhogy ezt szépen beszorozzuk a relatív nedvességtartalommal, ami ugye szintén ismert, hogy 0,6. És a végeredménye az 0,01896 bár. És természetesen a parciális gőznyomásnak, ugye akár táblázattal számolom ki, akár diagrammal, meg kell lényegében egyezni. És ugye egy bár az 10 az 5-en paszkál, tehát ezt összehasonlítjuk, akkor elvileg jó. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, tehát az körülbelül 1900 paszkál, tehát nagyjából természetesen ugye ez ugye elfogadható. A következő az, hogy meghatározzuk fajlagos nedvességtartalom értékét, az pedig az X értéke. Arra képletet már 0,622, ugye ez a gáz állandóknak az arányából jön ki ez a képlet, a gőz meg a száraz levegőnek szorozva, a gőz parciális nyomása osztva a P nedves levegő mínusz gőz parciális nyomás az adott hőmérsékleten. Ha ide beírjuk az értékeket, akkor azt kapjuk, hogy 0,012 kg per kilogram, tehát kilogram víz per vagy kilogram gőz per kilogram száraz levegő. És ez nyilván majdnem megegyezik a 0,0118-al, amelyet az előbb táblázat vagy diagram formájában számoltunk ki. És lenne még egy kérdés, ami esetleg, hogyha tetszene gondolkozni, mekkora az ehhez az állapothoz tartozó harmadponti hőmérséklet? Ugye mikor kezdje megjelenni a harmad? Amikor mi történik a relatív nedvességtartalommal? Elér egy értéket, úgy megnő, 100%-ot, vagyis mennyi lesz a fi értéke? 1. Ekkor jelenik meg a harmad. Tehát az ehhez tartozó harmadponti hőmérséklet értékét le tudjuk itt olvasni, és ez lesz a T3. T3. Ez körülbelül, hogyha megnézik a tisztelt kollégák, ez egy olyan kb. 17 fok Celsiusnak felel meg. Az a harmadponti hőmérséklet. Tehát ezt a fajlagos nedvességtartalmú közeget, hogyha lehűtjük 17 fokig, akkor itt jelenik meg az első köd, addig pedig átlátszó a nedves levegő, hiszen túlhevített formában van a gőz a rendszerben. Jó. Föl szokták úgy is tenni a kérdést, hogy milyen hőmérsékleten lesz ez a parciális gőznyomás. Ezt így azért beszélek ilyen lassan, hogy ezeket mind le tudják írni, mert ilyen kérdések is elő szoktak fordulni, sőt az egyik következő példában majd lesz is. Mekkora, milyen hőmérsékleten lesz telítési gőznyomás az adott parciális gőznyomásunk. Természetesen meg kell nézni, ugyanúgy a diagramban vagy a táblázattal, hogy ez mekkora, és akkor megint elővesszük az F9-es táblázatot, és megnézzük, hogy ez a parciális gőznyomás, amit itt még ebben a részben számoltunk ki, ez a parciális gőznyomás mekkora hőmérséklet esetén lesz telítési gőznyomás, és lehet látni, hogy 0,018, itt interpolálni kell majd, 0,017-nél van 15 fok. Tehát 5 fokos növekedése vannak itt a hőmérsékletek fölírva, tehát ez körülbelül kijött a táblázat segítségével is, hogy ezen körülbelül 17 fok esetén lesz az aktuális parciális gőznyomás, ami most nekünk az adott T hőmérséklethez tartozik, telítési gőznyomás. 17 fok, ez körülbelül 17 fok Celsius. Még egy dolog kimaradt ennél az utolsó résznél, az pedig nagyon fontos, az, hogy fölírjuk az entalpia értékét kiszámolva, ezt tesszük meg még utoljára. Az entalpia értéke az egyenlő CP száraz levegő szorozva T plusz X-szer R0 plusz CP gőz szorozva T-vel. Nagyon fontos, az X-diagram Celsiusban vették fel a hőmérsékleteket, ezért itt is ezekben a feladatokban nekünk mindig Celsiusban, Celsius fokban kell beírni a hőmérsékleteket ezekhez a megadott helyekre. Ezért nem akarok új táblát kezdeni. Ezért, hogyha beírjuk a kiindulási adatokat, és továbbírjuk ott azt az egyenletet, akkor ez úgy fog ugye kinézni, hogy 1,005 szorozva 25-tel Celsiusban, ugye, plusz 0,012 szorozva 2500 plusz 1,9 × 25. Így. Tehát Celsius fokban kell, ez nagyon fontos. Feladatokban is majd beírni ide az értékeket. Így. Tessék? Nem értem. Ja, a megoldást az célszerű mindig az egyszerűbbet, a diagram segítségével, hogyha egy bárra van minden megadva, de ez általában le lesz írva a feladatba, de hogyha egy bárra van megadva minden, akkor célszerű a diagram segítségével megoldani a feladatokat, hiszen ott azonnal lehet látni mindent, sokkal hamarabb lehet eredményre jutni. Akkor viszont, hogyha nem egy bárra van, akkor már nem tudjuk, hogyha változik a nyomás, vagy nem egy bárra van, akkor sajnos már nem tudjuk ezt ilyen egyszerűen megcsinálni, akkor mindenféleképpen kell a táblázat. Mindjárt csinálunk egy pár példát, és ott szépen majd helyre kerülnek a dolgok, remélhetőleg. Kezdjük is el egy egyszerű példával, majd pont ennek ez lenne a lényeg, amit az előbb a tisztelt kollega úr kérdezett. Pont ez a jelentőség. Ez a 23. oldalon az első példa lesz. Kis példatári jegyzetet a kollégák elviszik. Hoztam bemutatásra, múlt órán megígértem, a műszaki hő és áramlásra nagy példatárat. Ebbe megtalálhatók nagyon sok áramlástani és hőtani feladat, megoldással együtt. Abban az esetben, hogyha nem fogunk tudni gyakorolni példákat a hőközlés témaköréből, akkor az éhán csak olyan kérdések kerülnek nyilván feladásra, amelyek kidolgozása nyilván megtalálható ebben a jegyzetben, hiszen ezek így könnyebben utána tudnak önök is nézni. Egyszerű kérdésekre lehet egyébként ebből a témakörből számolni, hiszen 2 óránk sajnos elmaradt, ez elég nagy veszteség az anyag tekintetében. Jó, de most térjünk vissza a kis példatárnak a 23. oldalának az egyes példájához. Egy szállítóberendezésben szállítás levegővel történik P=1 bar nyomáson. A T=20 fokos és 40%-os relatív nedvességtartalmú levegőt előbb 50 fokra felmelegítik, 50 Celsius fokra felmelegítik állandó nyomáson, természetesen majd így vezetik vissza a szárítóba, ahol a szárítás során 35 fokra hűl le. Meghatározandó a levegő előmelegítésére fordított hőmennyiség 1 kg száraz levegőre. Szárító után a szárítóban elmondt nedvesség mennyisége 1 kg száraz levegőre vonatkoztatva a hővesztesség elhanyagolható. Meghatározható továbbá, mennyi nedvességet vitt volna el a szárítóban a levegő, ha nem melegítjük elő. Ezek azok, amelyeket lényegében meg kell nekünk most majd vizsgálni. Tehát P=1 bar, P=1 bar, T=1 20 fok Celsius, a fi az egyenlő a 40%-os Fi egyenlő 40%, aminél meg van adva a melegítés során, tehát a T2 az egyenlő 50 fok. T2 egyenlő 50 fok, a szárítás során, tehát utána következik egy szárítási folyamat. A szárítási folyamat során a T3 egyenlő 35 fok Celsius lett, és a kérdés, a Fi3, az X3, az I3 értéke, stb. És az elvont nedvesség tartalom, a delta X, az egyenlő X3 mínusz X2. Jó. Ugye megoldást, azt ugye nagyon okosan kérdezte a kollega úr, nincs, hogyha nincsen megadva, hogy hogy kell megcsinálni a feladatot, és egy bár nyomásom van, akkor mindig célszerű a diagram segítségével megoldani, úgyhogy most mi is ezt fogjuk tenni, és először ezért rajzoljuk fel az IX diagramot. Ugye a Fi egyenlő 1-jel. Így. Ez amíg a Fi egyenlő. Nézzük meg a megadott pontot. A kezdetben ugye 40%-os a relatív nedvességtartalom. Úgyhogy ez legyen akkor a 0,4-es érték. Először hőközléssel egy magasabb entalpiájú pontra kerülünk. Egyesből a kettes. Megnövekszik a közegenergia tartalma. Nyilván ezt a hőmennyiséget, az I2-I1-et, ezt kell bevinni ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, ezt a hőmennyiséget. Majd azt beszéltük, hogy szárítunk nedves levegővel, és már korábban a nedves levegőben lejátszódó folyamatoknál megvizsgáltuk azt, hogy mit jelent az, hogy szárítás. A szárítás során a párolgásra energiát kell a nedves levegőnek fordítani, de miközben a párolgó molekulák visszacsatlakoznak, becsatlakoznak az áramló nedves levegőbe, természetesen ezt az energia többletet is magukkal ragadva beviszik az áramlásba. Ez azt jelenti, hogy az energiatartalma a közegnek szárítás során nem fog változni. Azonban természetesen a szárítás miatt a fajlagos nedvességtartalom nőni fog, és természetesen egyre inkább telítődik a nedves levegő nedvességgel. Egyre közelebb kerülünk a Fi egyenlő 1-es állapothoz. Miközben a hőmérséklete természetesen picikét csökken. Ugye T egyenlő állandó pillanat. Igen, tehát a T egyenlő állandók azok lényegében így alakulnak. És tegyük azt, vagy tegyük fel azt, hogy ez az a hármas pont, ahova majd érkezünk szárítás során. Ez lesz a hármas pont, tehát ezt szépen össze lehet kötni. Így. Jó. I2 egyenlő I3-mal. Ez nagyon fontos. És a T3 egyenlő 35 fokig csökken a hőmérséklet. Tehát akkor ezt a hőmérséklet értékét szintén ismerem. És az I egyenlő állandó, és a hőmérséklet egyenlő állandó, ez a 35 fok Celsius. Meccés pontjában fog természetesen kiadódni a hármas pont. 1-es, 2-es, 3-as. Ez pedig az I2 egyenlő I3. A feladat az megint nagyon egyszerű. Egy egyszerű leolvasással meg tudjuk határozni, hogy mekkora a fajlagos nedvességtartalom. Az X3-at ismerem, egy egyszerű leolvasással az X1 egyenlő X2 értékét szintén ismerem, fajlagos nedvesség tartom az első kettő pontban, és természetesen mennyi lesz az elvont nedvesség tartalom, a delta X az egyenlő X3. mínusz x2, szintén le lehet olvasni. Itt az i2 egyenlő i3, ez 64 kilojoule per kilogramm volt. A fi 3, a fi 3 értéke az 34,5%, de ez nekem nem hiszem, hogy ez jó lesz, de jó lehet. A fi 3 értéke, a fi 3 értéke az 34,5%. Itt lehet látni, hogy a rajzban egy kicsit elrontottam. Ugye, mert ez azt jelenteni, hogy ide föl kéne jó magasra húznom, és csak idáig jövök vissza, ahol a fi értéke az kisebb, mint 0,4. Ugye? Tehát sokkal, a hőközlése sokkal jobban fölvitte ezt a pontot, és igazából a 0,34-re érkezek vissza. Tehát az valóságban nem megy ennyire közel a fi egyenlő 1-es állapothoz, mint hogy én rajzoltam, de nyilván ez diagramban azonnal látszódik, ilyenkor is újra lehet rajzolni. A delta x értéke pedig 0,0059 kg per kilogramm. Kilogramm nedvesség per kilogramm száraz levegő. Jó. Jó, tehát ezek szépen egyszerűen megoldható két-három képlet, van az abszolút, a relatív és a fajlagos nedvességtartalom, meg az entalpia képlete. Ezzel tudni kell a folyamatokat, milyen fizika játszódik a nedves levegőben, mit hogy tekintünk. Ugye azt beszéltük meg, hogy az alacsony parciális gőznyomás miatt ez egy ideális gázkeveréknek tekinthető, ellenben a gőzökkel, ahol abszolút nem igaz ez, a gőzöknél, a gőzfolyamatoknál. De itt ez a feltételezés igaz. Jó. Akkor még két példát megcsinálunk, és akkor utána elkezdjük az utolsó témakört, a hőközlést. A következő példa egy nagyon érdekes példa lesz. Egy pszichrométeres példa. És ez a 24. oldalon a 5-ös, várjunk egy picit. Egy pillanat. Igen, bocsánat, ez a 23. oldalon a 2-es példának egy kicsit az átjavított verziója. A példa az úgy szól, hogy egy 4 bar nyomású nedves levegő állapotát pszichrométerrel mérjük. A száraz hőmérő 30 fokot, a nedves 25-öt mutat. Határozza meg az adott nedves levegő entalpiáját és harmadponti hőmérsékletét. Úgyhogy legyenek szívesek akkor felírni, hogy ez a 23. oldal 2 V2. Ez a V2, ez egy 2-es verzió. Azért, hogy kicsit nehezítsük a kollégáknak a munkáját az EH-n. Néha egy-két számot megváltoztatunk a feladatban, ami elkerülendő, hogyha teljes olyan sort magoljanak be, hogy a teljes megoldással együtt ebből hamar kiderülhet, hogy értsék elsősorban az a lényege. De ez egyébként nem szokott senki kifogni. Mindenki meg szokta szépen tudni csinálni a feladatokat ennek ellenére. Jó, írjuk föl az adatokat, de mielőtt ezt fölírnánk, először természetesen IX diagramba ábrázoljuk a folyamatot azért, hogy ez a fi egyenlő 1. Hogy hogyan is néz ki ez a pszichrométer? Ugye a pszichrométer, ilyen mérésük volt. Tegye fel a kezét, legyen szíves, aki volt ilyen mérésen. a pszichromid nedves levegő állapotjelzőjének meghatározása és mérése és meghatározása. Többiek nem voltak még? Ez lényegében ez egy olyan hőmérő, ahol az egyik hőmérőnek a vége ez a aktuális levegőnek a hőmérsékletét méri, a másik pedig be van bogyolálva egy ilyen nedves gyolccsal, nedves gézzel, ezért ebben az esetben telítési állapotban van biztos a levegő e körül a hőmérő érzékelője körül. Tehát az egyik az a nedves hőmérőnek hívják, a másikat pedig a száraz hőmérőnek, és ennek a két hőmérő nyilván mást és más hőmérsékleteket fognak mutatni, és egy táblázat segítségével meghatározható relatív nedvességtartalom, ami a teremben van. És nyilván ennek a folyamatnak a modellezését, a számítását fogjuk most itt valamilyen szinten fölírni. Ugye a száraz hőmérő, az mutat valamekkora hőmérsékletet, írjuk oda, ez lesz a T száraz, de ezeket írják le, amiket így mondok, mert később el fogják felejteni. Tehát a pszichrométernek mi a lényege, mi a működése, és a kétféle hőmérő, az milyen hőmérsékleteket mér. Ez természetesen tartozik egy aktuális nedves, egy aktuális relatív nedvességtartalomhoz, mondjuk legyen ez a pont. Illetve tudjuk azt, hogy a szárítás során, mert lényegében ez is valahogy szárítás jön létre ebben az esetben, tehát egy entalpia állandó görbével jellemezhető például a nedves levegőnek a nedves hőmérőnek az állapotváltozása. És természetesen ez az a hőmérséklet, ugye tudjuk, hogy a phi egyenlő 1-es állapotban van a rongyal, a nedvességgel átítatott rongy körüli hőmérő érzékelő, hiszen tocsog a vízben, tehát ez mindenféleképpen valamiféle nedves tartományban van. Ezért a nedves hőmérő az pedig ezt a hőmérsékletet fogja mutatni. Ezt fogja mutatni. Tehát az a T nedves hőmérőnek a hőmérséklete, ez pedig a száraz. A hőmérőnek a hőmérséklete. Ez pedig az I egyenlő állandó görbe, hiszen a szárítás során, miközben párolog a közeg a átitatott rongyból, harmadponti a hőmérséklet. Ugye tudjuk azt, hogy ebben a pontban telítési állapotban vagyunk, tehát fölírható fajlagos nedvességtartalom a telítési állapotban, az X-es, az 0,622 szorozva PG, parciális gőznyomás. Itt tudjuk, hogy a telítési állapotban vagyunk, tehát írjuk azt ide egyből, hogy PS az adott T hőmérsékleten. De akkor a T hőmérsékletet azt írjuk ide is, hogy az 25. PS. 25, osztva T nedves levegő, mínusz PS, 25. Ugye nedves levegő mutat 25 fokot, a száraz levegő az pedig 30 fokot. A 25 fokhoz tartozó telítési állapottal mit tudunk kezdeni? Honnan tudjuk a parciális gőznyomását megint meghatározni? Nagyon jó táblázatból. Tehát elővesszük megint az F9-es táblázatot, ahol a hőmérséklet függvényében leolvashatók a parciális gőznyomások, a telített víz és vízgőz állapotjelzői táblázatából. És itt 25 foknál szerencsére nem kell interpolálnunk, ugye itt 5 fokonként ugrik a hőmérsékleti skála, és a parciális gőznyomás érték az 0,03166, tehát ezt be tudjuk majd írni akkor a számlálóba és a nevezőbe is, 0,622 szorozva 0,03166 osztva 4, hiszen 4 bár az össznyomás, mínusz 0,03166. És az egyenlő lesz 4,96 szorozva 10 a mínusz harmadikonon kilogramm per kilogramm. Jó, nem lehet látni, szóljanak nyugodtan. Jó. Ezek után itt ugye azért nem tudunk táblázatot használni, vagy azért nem tudunk diagramot használni, mert a diagramunk, ami van a jegyzet végén, az egy bárra van. Pontosabban 10-13-00 paszkárra. Ugyanakkor, ha 4 bár, akkor azonnal azt el kell felejteni, az már nem érvényes. De viszont tudjuk azt, hogy az I egyenlő állandón vagyunk, tehát következő lépésben ki kell, hogy számoljuk az entalpiát, ami most természetesen a telítési állapothoz fog tartozni. Tehát az IS az egyenlő CP levegő szorozva T nedves hőmérő plusz XS, hiszen telítési állapotban vagyunk, R0 plusz CP gőz szorozva T nedves hőmérő értéke. És hogyha ezt behelyettesítjük, akkor az 1,004 szorozva 25 plusz 4,692 szorozva 10 a mínusz harmadikonnal, és ezt beszorozzuk 2500 mínusz, a gőz fajhője az 1,9 szorozva 25-tel, így, akkor az egyenlő 37,065 kilojoule per kilogramm érték. Egy pillanat, 4,96. Nekem itt valaki beütni a számológébe még a pontos érték? Szerintem a 96. 4,96. 4,96 a pontos érték. De ha leellenőrzi valaki, akkor azt megköszönöm. Szerintem itt a másolás miatt volt az eltérés. Az I egyenlő állandónál 96, ugye? Jó, köszönöm szépen. Tehát a 96, 4,96 a korrekt megoldás, ez csak másolási hiba volt. Azért legyenek szívesek javítani. Jó, tehát az IS, illetve a száraz hőmérő értéke, meg a telítési állapothoz tartó, ez az természetesen egyezni fog, hiszen megbeszéltük már, hogy a szárítás nedves levegőben, szárítás nedves levegővel esetében az I egyenlő állandó feltételnek teljesülnie kell. Jó, tehát az IS egyenlő az IS feltételből. Most már a száraz hőmérőnek az entalpiáját is fölírhatjuk. Az I száraz, az nem lesz más, mint CP levegő, szorozva a T természetesen, plusz itt azonban már nem egy X-es érték fog lenni található, hanem egy tetszőleges X érték, fajlagos nedvességtartalom. CP levegő szorozva T plusz X szer R0 plusz CP gőz szorozva T-vel. Ez a T száraz, bocsánat. Természetesen ez már mindegyik a száraz hőmérőre igaz. T száraz. Azt is írhatnánk, hogy az IN nedves hőmérőnek az entalpiája. Itt már természetesen mindig a száraz hőmérőnek az értékeit kell figyelembe venni. És ebből az egyenletből az X értéket fogjuk majd meghatározni. Tehát akkor a fajlagos nedvesség, és ide is tegyünk egy S betűt, jó? Az X értékhez, hogy ez a száraz hőmérőre vonatkozik. Tehát a fajlagos nedvesség tartalom száraz hőmérő esetében, tehát ami a aktuálisan a szobára érvényes, az IS minusz CP levegő szorozva T száraz, osztva R0 plusz CP gőz szorozva T száraz egyenlő, végeredményt írom csak le, 2,71 szorozva 10 a mínusz harmadikon kilogramm nedvesség van 1 kilogramm száraz levegőben. Jaj, bocsánat. Jó. Jó, rendben van. A következő lépés ahhoz, hogy meghatározzuk a relatív nedvességtartalmat valóságban, az az, hogy használjuk azt a képletet természetesen, ami a definíciójából adódott a fajlagos nedvességtartalomnak. Az XS az egyenlő 0,622 szorozva P, ez most a száraz levegő hőmérsékletén lesz, parciális gőznyomás, osztva a P nedves levegő, mínusz P gőznyomás, és ebben a képletben, ugye most már az XS-et azt ismerjük, ezt ismerjük, tehát a parciális gőznyomását meg tudjuk határozni a gőznek. Parciális gőznyomása pedig egyenlő lesz X száraz levegő, száraz hőmérő szorozva P nedves levegő osztva X száraz plusz 0,622, és ennek az eredménye az 0,017 bár. 0,01735 bár. Jó. És a legvégén pedig egy egyszerű relatív nedvességtartalom képletével. A φ az nem más, mint a pg, a parciális gőznyomás, ez a 30 fokhoz tartozik, osztva a 30 fokhoz tartozó telítési gőznyomással, amely értékét természetesen megint táblázatból tudjuk venni, írjuk be F9-es táblázatból, a 30 fokhoz tartozó parciális gőznyomás telítési állapotban 0,04241 lett, bár 0,04241. Számlálóba pedig beírjuk, ami az előbb kijött, a 0,01735. egyenlő 0,4092, és az körülbelül azt mondjuk, hogy 40,9%-os relatív nedvességtartalom. Jó, új kérdés. Mekkora hőmérsékleten lesz az adott parciális gőznyomás, telítési gőznyomás? Több kérdés, új kérdés, ezt én szívesek leírni így. Mekkora hőmérsékleten lesz az adott parciális gőznyomás, tehát ez, telítési gőznyomás? Nyilván abban az esetben, hogyha ez a parciális gőznyomás értéke a felső határgörbén van, azt pedig megint táblázatból tudjuk megnézni, hogy ez mekkora értéknek felel meg. 0,01735. Ez sajnos interpolálni kell, de körülbelül lineáris interpolációt azt tanultak a kollégák? Ugye? Tehát azt a Benet a tanárról elvileg már jól át kellett nézniük. Abban az esetben, hogyha valamit ábrázolunk diagramba, és nyilván a diagramba csak bizonyos 5 fokos hőmérsékletugrásokkal tudunk valamit leírni ugye ebben a táblázatban, és ha valami a kettő közé esik, akkor természetesen tangens alfa egyszerű arányossággal, vagy Pitagorasz tétellel szépen meg lehet határozni bármelyik köztes értéknek a bármelyik köztes értéket is. Úgyhogy itt is a mert lényegében ez mi lesz, ez melyik hőmérséklet lesz, amikor ez a gőznyomás telítési gőznyomás lesz? Harmadponti, nagyon jó. Tehát a harmadponti hőmérséklet meghatározása. És itt a harmadpontot hova ábrázolnánk? Tessék, fi egyenlő egynél, és itt ez az, tehát aki erre tippelt, az ez az, ez az a pont, hiszen a fi egyenlő egy az ez, és az x érték az, ami nem változik egy nedves levegőben, és ez az a pont, ami a harmadponti hőmérséklet lesz, és most számoljuk ki ehhez a parciális gőznyomáshoz, mint telítési gőznyomáshoz tartozó hőmérsékletet, tehát a harmadponti hőmérsékletet. Írják oda, legyenek szívesek, hogy az F9-es táblázatból, de most a gőzöknél megyünk végig, és megnézzük, hogy ez mekkora hőmérséklethez tartozik. Akinek bármi elakadása van, vagy gyors, akkor nyugodtan szóljon, próbálok lassan beszélni. Tehát a T harmadponti, az egyenlő lesz 15 fok, plusz, és az a lineáris interpoláció következik, 20 minusz 15, hiszen ekközi esik, osztva 0,02307 minusz 0,017041. Ezt kell még beszorozni. Kicsit följebb van. Külső tábla, belső tábla. Így, és ezt kell beszorozni, 0,01735 mínusz 0,01704-jel, és ennek az eredménye 15,24 lett. Tehát ez lesz az a harmadponti hőmérséklet, amelyen, mint telítési gőznyomás, Igen? Azért, mert ez a 20 és a 15 közötti tartományban vizsgálunk, ez a tangens alfa. 0,0237, bocsánat. 2337. 2337. 2337. Igen. 1701. Jó, köszönöm szépen. Jó, tehát ez a tangens alfa, az, hogy kivonjuk azt a hőmérséklet különbséget, elosszuk, hogy ehhez mekkora függvényértékek tartoznak, és akkor ehhez kell majd hozzáadni azt a növekményt. Jó. Jó, rendben van. Tehát ez lényegében az azt jelenti, hogy a 20-15 hőmérséklet különbségében az tangens alfa ennek a kettőnek az arányát jelenti, ehhez képest kell majd hozzáadni azt az arányt, amit ez jelent a lineáris interpoláció tekintetében. Jó, kinek van kérdése ezekkel a kapcsolatban? Jó. Jó, menjünk tovább akkor a következő példára. A következő példa a 24. oldalon az 5-ös példa. 24. oldalon az 5-ös példa, amely úgy szól, hogy a nedvesség elnyeletésére szilikagélt alkalmaznak. Mennyi szilikagélt kell 1 kg száraz levegőnként a Φ1 egyenlő 60%-os, T1 egyenlő 30 fokos, és P1 egyenlő 1 bár állapotú nedves levegőbe helyezni? Ha T2 egyenlő 10 fokon, Φ2 egyenlő 40%-os relatív nedvességtartalmat akarunk biztosítani. A szilikagél elnyelő képessége 0,2 kg víz per kg szilikagél. Tehát ez lenne a következő feladat. Ez 24.5-ös. Fi egyenlő. Nulla egész hat. Fi egyenlő 30 fok. Ebből kell nekünk elállítani T2 egyenlő 10 fok, és Fi 4 egyenlő 0,4 állapotú levegőt. Na most, hogyha X-diagramba ábrázoljuk a folyamatot, ugye akkor két állapotot tudunk lényegében itt megkülönböztetni. A Φ1 egyenlő 0,6, ez a Φ1 egyenlő 0,6, ez az egyes pont, ezen megy keresztül, ez természetesen tartozik egy T1-es hőmérséklet, picikét fölfelé hajzoljuk meg, ez a T1-es hőmérséklet, illetve tartozik egy alacsonyabb T2-es hőmérséklettel jelölt érték, és itt a Φ értéke az 0,4 lesz, tehát az valahogy akkor ide fog esni, kisebb lesz, tehát ez a Φ ez így jön, akkor ez a kettes érték T2 esetben ez körülbelül ide fog esni valahova, hiszen az ezen átmenő Φ érték az 0,4, tehát ez tartozik a 0,4-es Φ értékhez ez a görbe, ez pedig akkor a kettes pontunk lesz,
ez pedig az egyes, és valahogy...
Ez a φ2, a 0, bocsánat, persze,
a 4-es hogy jött ide?
Ez a φ2 természetesen,
már a 4-es helyett írtam, hát, tehát a t2 és a t1-es értékeket tudjuk így, lényegében valahogy így
zajlódik le majd az, amire szükségünk van, és ezeket számogassuk igazából. Valójában, amit a szilikagél, az nedvességet magában tud takarni, föl tud venni, az mit jelent el nekünk, akkor valószínű, mit kell majd meghatároznunk?
Az nagyon jó. Az X-et, tehát kilogramm víz
per kilogramm száraz levegő miatt, a delta X-et, hogy mennyi az a nedvesség, amelyet majd el kell raktároznunk a szilikagélbe. A szilikagél az nagyon fontos, főleg a járműgyártásban, és a közlekedésben természetesen, mint minden, amit idáig tanultunk, hiszen a nem pontosan szilikagél, de vannak olyan anyagok, kihalott már erről szilikagélről valamit is. Mi a feladata ezeknek? Cipős dobozokban, számítógép vásárláskor bizonyos esetekben lehet találni egy kis zacskókat a dobozban, aminek az a lényeg, hogy megkösse a párát, és ne tegyen kárt a nedvesség a műszaki cikkekben, illetve a ruházatban, és ezek, ami szilikagél vagy zeolit kristályok kis gömböskék formájában vannak jelen, és ezeknek az a lényeg, hogy megkösse a nedvességet. Pneumatikus rendszerekben, tehergépjárművek, buszok, fék rendszerében, amikor beszívja a kompresszor környezeti levegőt, és összekomprimálja, nagyon-nagyon megnő a parciális gőznyomása a rendszerben, és azonnal kicsapódik a víz a nedvesség, és jobbformán 100%-os nedvességtartalmú levegő áramlik be a légtartályok irányába. Itt nagyon fontos, hogy kiválasszuk ezt a nedvességet, hiszen volt már arról szó, hogy nagyon száraz levegőnek kell a fékrendszerben lennie, azért, hogy a korróziót és a fagyást, fagyásból adódó elzáródásokat ki tudjuk küszöbölni, elkerülhetők legyenek. Erre zeolit kristályokat, zeolit granulátumot használnak, aminek ugye az a lényege, hogy miközben átáramoltatják rajta a nedves levegőt, adszorpcióval magába szívja lényegében a nedvességet, ezáltal biztosítva, hogy száraz levegő menjen a fékrendszer többi részébe. De természetesen ez a zeolit, ezt úgy hívják, hogy légszárító patron, ezt a kis tehergépjárművek mellett, hogyha néha elmennek autóval, megállnak mellettén, kis kék patronokat lehet látni, azokban vannak ezek a zeolit kristályok, zeolit gömböskék, de természetesen ezek miután telítődtek nedvességgel, egy ellentétes művelettel, alacsony nyomáson ki kell belőlük fuvatni a nedvességet, hogy aztán újra használni lehessen, ezt pedig a környezetbe teszik meg leggyakrabban. Tehát ezek nagyon fontos műszaki vonzata is van egyébként ennek a szilikagél vagy zeolit kristályokkal kapcsolatos tanulmányainknak. Menjünk tovább. Na és mi kell ahhoz, hogy meghatározhatjuk az X-et? Ugye mindenkinek azonnal bevillan a fajlagos nedvességtartalom, képete az X egyenlő 0,622-ször, stb. Azonban, mivel a φ értéke van meg, természetesen, ezeket a számításokat is a relatív nedvesség tartalom fölírásával kezdjük, és majd utána fogjuk mind a két-két esetben külön meghatározni az XX értékét, abból a delta X-et, és abból tudjuk majd a végén megmondani, hogy mekkora mennyiségű szilikagélre van szükségünk. Tehát a nyomás az ugye volt már arról szó, hogy a pi az egyenlő 1 bar, és a fi egy egyenlő értékét parciális gőznyomás az egyes esetben adott hőmérsékleten, osztva az adott hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomással, megint a táblázatból az 511. oldal F9-es, ezt most már nem fogom, F9-es táblázatból ebből meghatározható a parciális gőznyomás az egyes esetben az adott T1 hőmérséklet esetén. Ennek az értéke, hogyha 0,6-ot összeszorozzuk a... Fölírom azért, hogy megtalálják. 0,6-szor 0,0424, ennek az értéke 0,025 446. Jó, az X1 értéke ezek után
az ugye 0,622 szorozva parciális gőznyomása az egyes esetben, ami a T1 hőmérséklethez tartozik, osztva P nedves levegő mínusz parciális gőznyomás az egyes esetben, amit ugye a T1 hőmérséklethez tartozik.
Ennek az értékét most már az eredmények behetésítése után 0,016 24. Ez lesz az X1 értéke.
Ez lesz az X1.
Ez pedig az X2 természetesen. Jó, a következő lépés az a Φ2 meghatározása.
Parciális gőznyomása. Kettes esetben természetesen ez a T2 hőmérséklethez tartozik, osztva az adott T2 hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomással. Ebből megint a parciális gőznyomás értékét a T2 esetben meghatározhatjuk, és az pedig 0,049108 lett.
Igen. Menjünk tovább, akkor megint az X2 értékét határozzuk meg. 0,622 szorozva parciális gőznyomás a kettes esetben a T2 hőmérséklethez tartozó nedves levegőnek a össznyomása, mínusz parciális gőznyomás a kettes esetben, ami a T2 hőmérséklethez tartozik. Itt pedig az X2-nek az értéke, ha beírunk 0,003 069 kilogramm per kilogramm, vagy ott is kilogramm per kilogramm, azt legyenek szívesek odaírni. És a delta x, az pedig nem lesz más, mint x1 mínusz x2. Ennyi vizet kell fölfognunk. Kilogramm nedvesség per kilogramm száraz levegő. Illetve tudjuk azt, hogy a szilikagél az 0,2 kilogramm vizet tud fölvenni, 1 kilogramm szilikagél. Tehát akkor a delta x per 0,2 az egyenlő 0,065 85 2 kilogramm szilikagél van szükség. Most már ezt a tébát jól körüljártunk, még lenne egy példa, amit meg akartam oldani, de nagyon rövid időnk van már, csak hátra, negyed óránk van, és letelik az időm, ezért arra gondoltam, hogy röviden átnézhetnénk azt, hogy a következő utolsó hőközléses témakörben melyek azok a legfontosabb elméleti részek, amelyekre szükség lehet például elméleti számunkérés tekintetében, tehát amikre lehet inkább számítani. Úgyhogy röviden ezeket ismételnénk át, röviden átszaladnánk rajta. meg hogy egy kicsit jobban segítsem a tanulásukat, adnék egy rendező elvet, hogy melyek azok a részek, amelyek itt fontossági sorrend nélkül természetesen, de egy számonkérésre és tudásra, megtanulásra van természetesen szükség. Most itt megbeszélnénk azért. Az utolsó komolyabb anyag a hőközlés. Heat transfer angolul nagyon jelentős szerepe van a műszaki gyakorlatban, hiszen állandóan jelen van, akár áramlástanról legyen szó, akár hőtanról. Ugye az első főtételben a Q pont B vagy Q pont L, hőbevitel, hőelvonás, az természetesen a hőközlés folyamatán keresztül valósul meg. A hőközlést alapvető részletek lehet bontani, az első az a hővezetés. Hővezetés, a második az a hőátadás, ennek a kettőnek a kombinációja a hőátbocsájtás, és a hősugárzás. Tessék? Hát, hőátbocsátás. Jó, köszönöm. Hőátbocsátás, igen, az így korrektebb. Hővezetés, hőátadás, hőátbocsátás és a hősugárzás. Hőátbocsátás. Igen, nem kell a J betű. Ezeken fogunk lényegében röviden átszaladni. Az elméleti szlájdokon keresztül. Alapvetően az megállapítható, hogy hővezetés szilárd anyagokban zajlódik le, legfőképpen, illetve szilárd anyagokban csak hővezetés alakul ki, mégpedig úgy, hogy a kristályrácsok rezgésének a következtében, tehát a szabad elektronok, fémek esetében például a szabad elektronok hatására alakul ki a hővezetés, és terjed egyik irányból a másikba. A folyadékoknál és gázoknál ott a hővezetés, hőátadás és a hősugárzás együttesen van jelen, tehát folyadékoknál, gázoknál mind a három alap hőközlési forma, a hővezetés, hőátadás és a hősugárzás az együttesen fordul elő. Természetesen bizonyos feltételek mellett a hővezetés az csak abban az esetben, hogyha teljesen eltekintünk a folyadék áramlásától, vagy a gáz áramlásától, lamináris az áramlás, ebben az esetben természetesen csak hővezetés útján terjedhet a hőmennyiség. Itt, amikor a folyadékok vagy gázok áramlásáról beszélünk, akkor itt látható a szilárd fal, kialakul a határréteg, és természetesen a közegnek adott egy V egyenlő állandó sebessége az áramlási térben. Ha laminális áramlásról van szó, ami természetesen azt jelenti, hogy a rétegek párhuzamosan csúsznak el egymáshoz képest, akkor a hő az vezetéssel tud terjedni a faltól például a folyadék közepe felé. Akkor viszont a turbulens áramlásról van szó, akkor igen jelentős a keresztirányú áramlások, energiaimpulzusok, energiacserék alakulnak ki az örvényes áramlásban, a határréteg és a főáramlás között. És ebben az esetben sokkal intenzívebb ugye a hőátadás, most erről jelenségről beszélünk, legyen szó akár folyadék vagy gáz, de mindenféleképpen szilárd fallal való kölcsönhatás esetén. Ugye ezek nagyon fontosak. És egy picit kezdjük el akkor a Fourier-féle hipotézissel, ami a hővezetés legelső és legfontosabb egyenlete. Itt látják a tisztelt kollégák az elemi hőmennyiséget. D koegyenlő mínusz lambda grad T, dA dT. Ez azt jelenti, hogy a dA elemi izotermikus felületen időegység alatt átáramló hőmennyiség az arányos a hőfok, hőmérséklet gradienssel, és az arányossági tényező, ez a lambda, watt per méter kelvin mértékegységgel. Jó, tehát ez egy tapasztalati úton felvett összefüggés, azért negatív, mert ahogy az X növekszik, pozitív, tehát az alacsonyabbról a magasabb értékek felé, hogy haladunk az X-el, természetesen a hő meg pont fordítva magasabb hőmérsékletű helyekről áramlik az alacsony hőmérsékletű helyekre, és hogyha ezt a diszkretizálást felírjuk, abból jön ki az, hogy ez a negatív előjelre miért is van szükség. Tehát ez a mindig a hő, mindig a nagyobb áram, nagyobb hőmérsékletű helyről áramlik az alacsonyabbra, de viszont arra pedig pont nőnek az X koordinátái, tehát az X koordináták meg pont növekednek, ezért van ez a negatív előjel, hogy itt be kellett ezt vezetni. Ha időegység alatt és fölötettségre vonatkoztatjuk az elemi hőmennyiséget, akkor kapjuk meg a hőáram sűrűség vektort, ahol az L0 vektor az az irány, amely normális irány a DA elemi felületre. Különféle anyagnak a hővezetési tényezőit lehet itt látni, ezek egyébként általában állandóak, a hőmérséklettől jobban függenek, mint a nyomástól. A hővezetés általános differenciál egyenletét levezetjük. A hő egy elemi, szolíd, szilárd anyagban fölhalmozódhat, és az belső energiája megváltozhat, de úgy, hogy természetesen figyelembe kell venni az oda beérkező és eltávozó elemi hőmennyiségeket, és ehhez hozzá kell adni azt, hogy belül önmagában van-e ott valamiféle forrás, keletkezik-e hő, azt természetesen ilyenkor figyelembe kell venni, tehát az energia egyenletet írjuk föl egy elemi kis kockára. Ha ezt a télósorba fejtjük az ismert, a feltételezett mennyiségeket, elvégezzük az egyszerűsítéseket, a megfelelően, a másodrendűen kicsin tagok elhanyagolásával, akkor figyelme veszük a Fourier törvényt, akkor megkapjuk a hővezetés általános differenciál egyenletét, a dt per d tau egyenlő a-szor nabla négyzet t plusz nabla négyzet plusz q pont v osztva rószor cv-vel, ahol a t itt a hőmérsékletet jelenti, a tau az az időt, az a az a hőmérséklet vezetési tényezőt jelenti, a nabla négyzet ez a kétszeres térbeli deriváltakat jelenti, ezek ott a táblán föl vannak írva, a q pont v ez a hőforrás értékét jelenti, a belső hőforrás értékét jelenti, a cv az a fajhő értékét jelenti, a ρ az pedig a sűrűséget, anyag sűrűségét. Különböző elhanyagolások, ezt természetesen föl lehet írni a Descartes koordinátarendszerben, illetve a Henger koordinátarendszerben is. A Henger koordinátarendszer esetén természetesen ezek mindig meg lesznek adva. A nabla négyzetet nem kell természetesen megtanulni Henger koordináták esetére. Különböző feltételezésekkel, elhanyagolásokkal kapjuk meg a Fourier egyenletet, ami nem azonos az előzőekben tanult Fourier-féle hipotézissel, természetesen a Poisson egyenletet. Ugye a Fourier egyenletnél, ha elhagyjuk a forrás tagot, akkor kapjuk meg azt az értéket, amiről szó van. Ha steady state, időben állandó folyamatról van szó, akkor az időbeni változása a hőmérsékletnek az, ami eltűnik a bal oldalról. Vagy pedig a Laplace egyenlet természetesen, ami a mi esetünkben is majd aktuális lesz. A hőmérséklet eloszlást nagyon fontos számolni napjainkban, hiszen a motorok, a különféle dugattyús motorok, azok nagyon zárt térben működnek, a menet cél már nem igen hűti őket, hiszen az ellenállás csökkentésének az egyik alapvető eszköze lett ez. Azonban egyre több elektronikát zsúfolnak a motorokba, a legtöbb vezérlőrendszer, számítógép, ez természetesen mind e körül térrészben található meg. Sok érzékelő van, sok beavatkozó aktuátor, ezeknek mind elektronikával rendelkeznek, amelyek önmaguk is diszipálnak. Nagyon fontos az, hogy az egész nyáknak a hőmérsékletét 100-120 fok Celsius alatt tartsuk, azért, hogy ne érje maradandó károsodás ezeket az alkatrészeket. Ezért kiemelt jelentősége van a hőtannak, abból a szempontból, illetve a hőközlésnek abból a szempontból, hogy korszerű numerikus eszközökkel meg tudjuk határozni ezeket a hőmérsékleteket. Az előzőkben felírt hővezetés általános differenciál egyenletnek a megoldásához egyébként 4 alap dologra van szükség. Az első az, hogy a geometriát ismerni kell természetesen, az anyagtulajdonságokat, kezdeti feltételeket és megfelelő peremfeltételeket kell tudni felírni, hogy meghatározhassuk azt az adott hőmérséklet eloszlást, ami térben és időben az eredményt jelenti lényegében. Tehát ezek kiemelten fontosak majd. Jó, itt a peremfeltételekről történik egy pár szó, pár említés, ezeket legyen szívesek megnézni, illetve a síkfalra és hengeres falra le kell tudni vezetni majd a hőmérséklet eloszlást, hogy hogyan alakul síkfalban és hengeres falban a hőmérséklet eloszlás, illetve a hőmennyiség nem csak egyszeres falban, hanem természetesen több síkfal esetén is hogyan alakulnak ezek az értékek. Ezek majd egy kicsit később lesznek. Ez például már a hengeres, több rétegű hengeres falban kialakult hőmérséklet eloszlás. Az alap kiinduló egyenlet az mindig a hővezetés általános differenciál egyenlete, annak is a nagyon leegyszerűsített esete, amikor eltekintünk az időfüggéstől és a belső hőforrás függéstől, nabla négyzet T egyenlő 0, ugye a nabla négyzet az nem más, mint ugye itt mi esetünkben csak egyirányú kiterjedést vizsgálunk, hiszen a végtelen hosszúnak és szélesnek tekinthetjük ezt a síklapot, tehát a hőmérséklet eloszlás az minket csak a síklapon keresztül fog majd érdekelni. Elvégezzük az integrálást, alakul egy konstans, másodszori integrálás után pedig egy lineáris egyenletet kapunk a hőmérséklet eloszlásra, a két konstanst pedig a peremfeltételekből határozhatjuk meg, hogyha a hőmérséklet x egyenlő x nullban tévevi 1, ebből meghatározhatjuk, hogy C2 konstans érték a tévevi 1, illetve hogyha x egyenlő delta esetén, a delta itt a falnak a vastagságát jelenti, abban az esetben pedig a hőmérséklet itt a falon, az a T-vol 2-vel lesz egyenlő, ebből pedig a másik konstansnak az értéket is meghatározhatjuk. Végül a két konstans felhasználásával és az egyenletünk felírásával meghatározható, hogy milyen lesz a hőmérséklet eloszlás síkfalban. Igazából ez egy eléggé egyszerű dolog, és természetesen a hőmérséklet a hőmennyiség értéket is meghatározhatjuk. A Q lambda per delta szorozva T-ból 1 minusz T-ból 2. Több rétegű falak esetében természetesen ugyanaz a hőmennyiség fog keresztül áramolni időegység alatt a falon, csak természetesen mindegyik más hővezetési tényezőjű lehet, illetve mindegyiknek más lehet a vastagsága, és ekkor pedig így írható föl. Ugye a számítás lényegében az úgy jön ki, hogy célszerű mindig átvinni a másik oldalra, átvinni a másik oldalra a lambdát és a delta értékeket. A lambdát és a delta értéket átvisszük mindig a bal oldalra, majd összeadjuk az összes egyenletet. Ennek következtében ki fognak esni a közbenső fali hőmérsékletek, és a végén csak a legelső falnak a hőmérséklete marad bent, illetve a legutolsói marad bent, és utána visszarendezni az egyenletet, akkor jön ki lényegében ez a képlet. Tehát ilyenkor mindig, hogyha majd bevezetjük a hő átadást is, mindig ezek a képletek majd mindig, tehát így fognak kijönni, hogy a egyik oldalon csak a hőmérséklet különbség marad, többit átvisszük a másikra, összeadjuk a jobb oldalt meg a bal oldalt is, és akkor természetesen ezek mind ki fognak esni, hiszen az első és az utolsó fog csak benne maradni, mint hőmérséklet, utána visszarendezve kapjuk meg azt a hőmennyiséget, ami időegység alatt átáramlik a hengeres falon. Vagy most még síkfalról van szó, bocsánat. Ez természetesen hengeres falra is megvalósítható, mivel a nabla négyzet operátorban 1/r-es értékek is találhatók, ezért a végeredményben majd az integrálás után természetesen logaritmikus hőmérséklet eloszlás alakul ki a falban, amelyet természetesen konstansok meghatározásával ugyanúgy föl tudunk majd írni, mint a síkfal esetében. És ez lesz majd a végeredmény, amit itt látnak a tisztelt kollégánk. Ez mellett sajnos itt felületegységre nem tudjuk meghatározni az általamot hőmennyiséget, hiszen hogy változik a sugár, a felület is folyamatosan változik, ezért itt nem lehet kiskúval, csak nagykúval számolni. Ez nagyon fontos, tehát csak nagykúval lehet számolni, és a szintén meghatározhatjuk a Fourier féle hipotézis segítségével azt, hogy mekkora lesz ez a hőmennyiség, hogyha már ismerjük a hőmérséklet eloszlását a hengeres falba. Ugyanúgy több rétegű hengeres falra szintén el lehet készíteni, és ezzel zárul a hővezetés témaköre. A dióhéjban nagyon röviden, csak felevenítve a legfontosabb lépéseket. A következő az a hőátadás. A hőátadás az általában szilárd falak és áramló gáz vagy folyadék között kialakuló hőtranszportot jelenti. Két legfontosabb esetét tudjuk megkülönböztetni, a szabad és a kényszer konvekciót. A szabad konvekció során csak a felhajtó erőkülönbségből kialakult áramlás az, ami javíthat esetleg a hőátadási folyamatokon. Ennek nagyon alacsony lesz a hőátadási tényezője, mindjárt beszélünk majd egy pár szót a hőátadási tényezőről. Akkor, hogyha közeg nagy sebességgel áramlik, egy ventilátorral folyamatosan hűtjük például a számítógép processzorát, ebben az esetben egy kényszer konvekcióról van szó, hiszen nagysebességű áramlás a sokkal intenzívebb hűtést biztosít, mint egy álló levegő, vagy pedig a sűrűségkülönbség miatt kialakult áramlás okozta konvekció. Ugye ez a két dolog, ami nagyon fontos, és érdemes megegyezni. A határrétegről ezekben most már nincs időn sajnos belemenni, de ugyanúgy, ahogy van áramlás szempontjából egy hidraulikus határréteg, ugyanúgy van termikus határréteg, és ennek természetesen van egy vastagsága, és ez a vastagság, ez akkora, mint amekkora a 0,99-szerese a végtelenben vett hőmérsékletnek. Tehát itt tudjuk, hogy a hőmérséklet a főáramlásban mondjuk T0, és egészen addig, amíg ezt a hőmérsékletet 0,99 T0 tekintetében nem értük el, addig vagyunk a termikus határrétegben. Ennek a vastagságát természetesen nagyon sok minden befolyásolja. Anyagtulajdonságok, áramlási tulajdonságok, nagyon sok minden. Itt található, hogy hogyan lehet meghatározni a hőátadással átszármaztatott hőmennyiséget Newton-Riemann egyenlet segítségével. A Q pont egyenlő alfászor T-vol minusz TF. Ez az a képlet, tehát ez a két hőmérséklet különbség, amelyet figyelembe vehetünk, az alfa, az pedig a hőátadási tényezőnek az értéke. Hogyha van például itt egy falunk, a bal oldalon pedig egy áramló közeg, ami rendelkezik egy TF hőmérséklettel, egy magasabb hőmérséklettel, akkor itt ugye ideig állandó a hőmérséklet, majd elkezd csökkenni, amíg elértük a falat. Ugye a falban, síkfalban lineáris a hőmérséklet eloszlás, majd utána a következő oldalon, hogyha szintén található valamilyen áramló közeg, akkor ott megint hőátadás jön létre. Jó, és ez a T-vol, ez a falnak a hőmérséklete. Jelen esetben itt még annyi a megkötés, hogy a két irányba is fölírható természetesen ez az összefüggés, de általában, amikor a példákat csináljuk, akkor mindig az a cél, hogy a nagyobb hőmérsékletűről áramlik a közeg a kisebb hőmérsékletűhöz. Tehát jelen esetben célszerű lenne megfordítani a képletekben szereplő paramétereket, de úgy is lehet, hogy T-vol értéke, tehát hogy innen indulunk el, T-vol, ez pedig a TF. Úgyhogy akkor ezt húzzák át, legyenek szívesek, csak azért, hogy egyezzünk a felírással. És az alfa, az lényegében az a viszony, amit a kettő között kialakul, ezt a jelenséget veszük figyelembe lényegében ezzel az alfával, hogy a határétekben hogyan történik ez a hőátadási folyamat. Ezt veszük figyelembe az alfával. Az alfa az nagyon-nagyon sok mindentől függ, nagyon nehéz pontos értéket adni rá. Pár dolog, amit a gyakorlatban szoktunk használni, szabad konvekció esetén 5-10 watt per négyzetméter Kelvin ennek az értéke, 4-5-10 levegő esetén. Van egy ilyen kis összefoglaló anyagom róla, elnézést, már lejárt az időnk, akkor ezt most már nem mutatom meg. De tehát ez a hőátadásra vonatkozik. A hőátadás esetében van még a Nusselt szám levezetése, ami esetleg szokott lenni az EH-ban elméleti kérdés. A Nusselt szám az azért fontos, mert ugye ez a hőátadás hosszú alfászor L per lambda formában írható föl, ahol az alfa, ugye az a hőátadási tényező, az L az egy jellemző hossza, lambda az pedig a hővezetési tényező. És a hőátadási folyamatok hasonlóságának a feltétele szempontjából van kiemelt jelentősége ennek a dolognak. A Nusselt szám egyébként levezethető a különféle függvénykapcsolatok más dimenziómentes számok segítségével, mint például a Reynolds szám, a Prandtl szám, a Grassof szám. Úgyhogy ezeket itt látható például, erről most megint nem tudunk beszélni, mennyire pontosan lett például egy korszerű pillangószelep légellátó rendszerben szerepet játszó pillangószelep elektronikája számítva és mérve a hőmérsékletek hogyan alakulnak működés közben, hiszen erről már az előbb beszéltem egy pár szót, nagyon fontos az, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a nyomtatott áramkörök hőmérséklete ne emelkedjen 100-120 fok fölé, hiszen akkor károsodnának az alkatrészek, rövidebb élettartamok lenne. Mai korszerű numerikus áramláson és véges elemes szoftverekkel, hőtani szimulációra alkalmas szoftverekkel nagyon jól lehet előrejelezni, kiszámolni a hőmérséklet eloszlást különféle komplex berendezésekben. A hőátbocsájtás az a hőátadás és a hővezetés együtt. Tehát igazából ez ennyi. És az utolsó rész pedig a hősugárzás. Szobahőmérsékleten nem, de 100 fok, illetve 50, 60, 80, 100 fok felett már igen jelentős hatása van a sugárzás hullám terjedése szempontjából, a hőmennyiségnek a sugárzás szempontjából való figyelembevételével. Úgyhogy a valóságban, a gázokban természetesen már az elején említettem, hővezetés, hősugárzás és hőátadás is kialakulhat egyszerre. Sugárzásnak nagyon nagy jelentőség, és ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni majd a valós hőtani számítások során. 6 darab fontos törvényszerűséget kell megegyezni, hőtani hősugárzás alaptörvényét kell megegyezni, ami esetleg még számon kerülhet az EH-kon. Az első az a Planck törvénye, ezeket most már csak felsorolom. A Planck törvénye, a Wien-féle eltolódási törvény, a Stefan-Boltzmann-féle törvény, a Kirchhoff törvény, Lambert törvény és a távolsági törvény. Röviden pár szót mindegyikről, csak egy mondatot, elnézést, hogy mi itt a lényeg. A távolsági törvénynél a sugárzás intenzitás, illetve a sugárzási energia, az a távolság négyzetével fordítottan arányos, tehát hogyha van egy pontszerű energiaforrásunk, akkor a beérkező energia az természetesen ennek a sugárnak a négyzetével fordítottan arányos, ez a távolsági törvény. A Lambert törvénye az égém azt mondja ki, hogy az adott hőmennyiség, amelyet merőlegesen bocsát ki egy adott elemi felület, ennek az energiája, hogyha adott fi szöggel elhajlik a normális iránytól, akkor természetesen ez ennek csak a koszinusz fivel való gyengített energia hányada jut csak el arra a testre, amelyet DA2 fölöttel merevítünk. Tehát ez természetesen ez a szögfüggvények segítségével felírható. Koszinusz fi az egyenlő szög melletti per átfogó, és ebből jön ki természetesen ez az érték. Jó, a Kirchhoff törvénye lényegében azt mondja, hogy a szürke test feketeségi foka, sugárzó képessége adott hőmérsékleten megegyezik az elnyelési tényezővel, tehát az epsilon az egyenlő az A értékével. A Stefan Boltzmann féle törvény ugye azt mondja ki, hogy a sugárzás sugárzási energia az adott, az arányos a hőmérséklet negyedik hatványával. A sugárzó képesség egyenesen arányos az abszolút hőmérséklet, a test abszolút hőmérsékletének a negyedik hatványával. Jó, ez abszolút ez a fekete testre van, de természetesen a feketeségi fokkal ezt szürke testekre is természetesen majd érvényesíteni tudjuk, és akkor az nem E0 lesz, hanem E érték. Jó, tehát a sugárzó képesség az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. A Wien-féle eltolódási törvény, ennek az a lényege, hogy a növekvő hőmérsékletek esetén a kibocsátás intenzitásának a maximuma az alacsonyabb hullámhosszak felé tolódik el. Tehát itt vannak a kibocsátásnak az intenzitása, sugárzás intenzitás, azaz I0, az növekvő hőmérséklet esetén az alacsonyabb hullámhossz tartományokban tolódik el. Ugye a sugárzás a teljes hullámhossz tartományban létrejön, de az intenzitása természetesen az nem minden esetben. Jó, és az utolsó, a sugárzás intenzitása az a DE, és a sugárzó képesség, illetve a hullámhossz differenciálásával kiszámítható, és ez erre van még szintén egy egyenlet, a Planck szerint, ahol a H az a Planck állandó, a K a Boltzmann állandó, a lambda a hullámhossz. Jó. Tehát ennyit nagyon-nagyon röviden dióhéjban megemlítve. Ez, ami hozzátartozik. Az utolsó részben, amit a tisztelt kollégák találnak, az már igazából nem tartozik az anyaghoz. Hősugárzás törvényszerűségei, alaptörvényei, azok, amelyek esetleg még számon kérésre kerülhetnek. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!